Nyissátok ki a Bibliáitokat, kérlek titeket a Pál apostol levelénél, a Korintusokhoz írt levelénél, miközben az első korintusi levélnél. 11. fejezetből olvasunk néhány igeverset az úrvacsora témájában, és néhány igét, néhány igazságot, néhány megértést szeretnénk nyerni az úrtól, az úrvacsori közösséggel kapcsolatosan. Talán ki is egészíteném a címet, nem is egészen pontos így, hogy az úrvacsora, hanem sokkal inkább lehetne a cím az úrvacsora egy közösség. Mert ez pontosabb az a kapcsolatosan, amiről ma szeretnék szólni. A Pál első levele a korintusiakhoz 11. fejezetében a 17. verstől így hangzik Isten igéje. Helyeteken ülve kérlek, kövessétek Bibliáitokban. Ha valakinek nincs, akkor rosszal meg a mellette lévővel. Ha ez sem megoldhat, akkor figyeljen. 1 Korintus 11.17-től. Amikor a következőkre rátérek, nem dicsérhetlek titeket, mivel nem javatokra, hanem károtokra jöttök össze. Mert először is azt hallom, hogy amikor összejöttök a gyülekezetben, szakadások vannak közöttetek, és ezt részben el is hiszem. Mert szükséges, hogy legyenek közöttetek szakadások is, hogy a kipróbáltak nyilvánvalóká legyenek közöttetek. Amikor tehát összejöttök egy helyre, nem lehet úrvacsorával élni, mert az evésnél mindenki a saját vacsoráját veszi elő, és az egyik éhezik, a másik pedig megrészegedik. Hát nincsen házatok, hogy ott egyetek és igyatok? Vagy megvetitek az Isten gyülekezetét, és megszégyenítitek azokat, akiknek nincsen? Mit mondjak erre? Dicsérlek ezért titeket? Nem dicsérlek. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amely elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely életetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a porat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e pohárom az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e porat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Ezért, aki méltatlanul leszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Ezért erőtlenek és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg számosan. Mert ha mi magunk ítélnénk meg önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. De amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt elnevesszünk. Azért tehát testvéreim, ha evésre egybegyűltök, várjátok meg egymást. És ha valaki éhes, otthon egyék, hogy ne ítéletre jöjjetek össze. A többiről majd akkor rendelkezem, ha hozzátok érkezem. Amen. Segítsen meg az Úr bennünket. Néhány gondolat magáról a gyülekezetről, ahol elhangoznak ezek a szavak, a korintusi közösségben, a korintusi gyülekezetben. Korintus városában a lakosság 650 ezeres volt, 650 ezer lélek lakott ebben a városban, abban az időben, amikor Pál apostol ott szolgált, és az evangéliumot ott hirdette. A lakosság összetétele úgy alakult, hogy 250 ezer szabad embert szolgált ki, 400 ezer rabszolga. Amikor az evangéliumot hirdette Pál apostol, nyilvánvaló tehát, hogy gyülekezetek összetétele, a korintusi gyülekezet összetétele szabadokból és rabszolgákból állt. Tehát a legjobban menő vállalkozókból, a kiszolgáltakból és a kiszolgáltatókból állt. Kiszolgáltatott emberekből állt. A jövedelmi viszonyok is megmaradtak, ezek óriási különbség, attól függetlenül, hogy megtértek ezek a rabszolgák is és a szabad emberek is. Ezen kívül 12 jelentős temploma volt a városnak. Csak 3 ismert istenség, akinek a temploma itt állt, és tudjuk, hogy ezek az istenségek mindegyik démoni erőket koncentrálnak, démoni fejedelmek, démoni erősségek jelennek meg bennük és velük. Ezt a fajta okkultizmust néha mi racionális emberek, a mai világban élő emberek, néha megfeledkezünk arról, hogy egy teljesen valós szellemi dimenzió vesz bennünket körül, mind pozitív, mind negatív irányban, és amit teszünk és amit mondunk, és amit hiszünk, az ezeket a szellemi világokat aktivizálja, és ezek a szellemi világoknak, világban lévő szellemi személyeknek a befolyása jöhet az életünkre. Ugyanígy az Isten szellemének befolyása, hogy hallottuk a bátorításban is, de ugyanúgy a gonosz szellemeknek a befolyása is beléphet az ember életébe, és ebben a gyülekezetben lévő emberek sem kivételek. Tehát az egyik ilyen jelentős Isten Afrodité volt a szerelem istennője, ebben a templomban ugye szolgáltak szakrális prostitúciót üldöző nők, az azt jelentette, hogy mikor volt a bávány áldozati lakoma, akkor ezt azzal tetézték, hogy a férfiak ezekkel a papnőkkel háltak. Na most gondoljatok bele, amikor megtért egy asszony, és a férje pedig járt ezekre a lakomákra. Ami egyébként egy dicséretes dolog volt a kultúrájukban. A hívő asszony meg látta, hogy miről van szó, akkor értjük azt, hogy a helykorintus 7-ben mi volt a probléma a házassági kérdésben a hívő asszonyoknak. Hogy megmaradjanak a férjeik mellett egy ilyen háttérrel. Brutális, igaz? Másik jelentős istenség az Apolló volt. Ő a halál, a pest is, a zene, a tánc, a jóslás istene. És Asklepiusz volt a másik, a gyógyítás istene, a kígyó isten, akiről azt is fejezték, legalábbis mondta szinten, hogy halottat is képes volt feltámasztani. Aztán ugye a gazdagság rendkívüli volt ebben a városban. Gazdag kikötőváros volt, transportváros volt, tehát óriási vagyonra tett szert. Tehát a vagyoni különbségek brutálisak voltak a városban. Voltak nagyon-nagyon szegények, ahogy mondtam, tömegek, százezrek, és voltak nagyon-nagyon gazdagok. És ez a gyülekezetben is megjelent. Ugyanis az emberek, amikor Pál odament, akkor ugye második misszió útján szolgál itt, Krisztus után 51-52-ben, amikor megtérnek, akkor így felnőtt emberek voltak, tehát ebből a vallási háttérből, ebből a báványi áldozati háttérből, és ebből a gazdasági társadalmi háttérből kerülnek be a gyülekezetbe. Ugye maga a társadalmi háttér az nem változott meg például, amikor valaki bekerült ebbe a gyülekezetbe, és mindenki felnőttként tért meg, pedig 55-ben írja a levelet Pál, tehát gyakorlatilag nagyjából 3 évvel a gyülekezet születése után, 2-3 évvel fiatal keresztényekről van szó, mindenki úgy tért meg, hogy már élemedett korú volt, tehát felnőtt korban tért meg, és merítkezett be. És egy fiatal gyülekezetről van szó, tehát egy 2-3 éves gyülekezetről beszélünk a levélírásokor. Pál maga, amikor megjelenik a városban, ő is egy félelmetes helynek érzékelte. Tehát amikor Pál körülnézett a városba, és érzékelte a szellemi világot, ami ebben a városban jelen van, és látta ezt az iszonyú különbséget, az iszonyú kizsákmányolást, a mérhetetlen gazdagságot, és érzékelte a szellemi valóságot, látta a romlottságot, korintusizálni abban a korban, a görög világban, azt jelentett, hogy paráználkodni. Tehát volt egy ilyen közmondásos kifejezés, hogy te korintusizálsz, azaz parázna vagy, parázna életet élsz. Ilyen szinten volt. Amikor Pál körülnézett a városban, akkor nagyon tükrözi az ő belső remegését, a következő ige az 1 Korintus 2:3-ban. Erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg nálatok, beszédem és igehirdetésem sem az emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, hanem a Szent Szellem bizonyító erejével. Hogy hitetek ne emberi bölcsességen, hanem Isten erején nyugodjék. Aténból ment ide, Aténban volt egy elég érdekes beszéde, bizonyára ezért is megerősödött benne, hogy akkor inkább a megfeszített Krisztusról fog prédikálni. Tehát azt mondja Pál, hogy Isten szelleme nem lakozott volna bennem, én inkább hallgatok. Mert emberileg én rettegtem. Tehát egyszerűen azt mondtam, hogy itt én, engem megesznek hitetek az emberek, fölfalnak elevenen, és itt én semmit nem tudok tenni. Egy dolog volt, ami engem átlendített ezen, az Isten szelleme. Az Isten szelleme bennem van, mert nagyobb, aki bennem van, mint aki a világban van. Ez a megértés vitált engem természetfeletti módon, az agyamon, a racionális elképzeléseimmel átvitt engem, és azt mondom, engedek a Szent Szellemnek, hogy szóljon. Aztán azt is olvasok az apostolok cselekedete 18:9-10-ben, ahol egyébként a korintusi szolgálatról találunk fejezést Lukács által, hogy Pál forgolódott éjszaka. Tehát úgy feküdt le, de ezt nappal beszéltünk, hogy milyen állapotban volt, de amikor lefeküdt, akkor is ezt foglalkoztatta, uram, mi lesz így velünk? Elment a zsinagógába, megengedt a Szent Szellemnek, prédikált, és amikor hirdette az evangéliumot, a zsidók összefogta, és elkezdték gyalázni. Szídni, gyalázni, átkozni. Ezek a zsidók szabad emberek voltak, vagyonosok voltak, befolyásosak voltak a városban. Az életérzés ismert lehetett, hogy hogy feküdt le ezek után Pál este. Ugye még egyben marad-e másnap reggel, vagy szétszedik. Isten azonban megint természetfeletti segítséget nyújt Pálnak. Azt olvassuk az Apcsolat 18:9-10-ben, Az Úr egy ilyen látomásban ezt mondta Pálnak: ne félj, hanem szólj, és ne hallgass, mert én veled vagyok, és senki sem fog rád támadni és ártani neked, mert nekem sok népem van ebben a városban. Halleluja. Érzékeljétek a feszültséget. Tehát, ha ez Pálon múlt volna, elhúztam a csíkot az első kanyarba. Ha emberileg a Pál emberi mi voltál múlott volna. Ami miatt ő meg tudta tenni, hogy megállt és hirdette az evangéliumot, az Isten szellemének jelenlét az életében, az a megértés, amely az Istentől kapott a szellemi valóság tekintetében, hogy ki a Krisztus, akit ő szolgál, és kik azok a szellemi világbéli erők, amelyekkel szemben ő konfrontálódik, és hogy az Istentől volt az, hogy ott volt. Az Isten akaratában volt benne. És ezért ő nem ment el, és ott volt másfél évig, ha jól emlékszek, és megalakult a gyülekezet, majd ugye Efézusból írja ezt a levelet, mert hírt kapott a gyülekezetből, vagy egy levelet is kapott ott valószínűleg a korintusi gyülekezetből, amelyre válaszolja ezt a levelet. Igen. Területileg csak egy érdekesség, itt van Korintus városa, Diókosz, az a hajó átemelő kis híd, amely itt ezen a szoroson keresztül emelték át a hajókat, hogy ne kelljen megkerülni a félszigetet. Ez is egy óriási pénzbevétel volt a városban. De ez annyira nem lényeges. Ebben a gyülekezetben a Pálhoz eljutott információk alapján szakadások jelentkeztek. És az egyik oka, ami miatt azt a levelet írja, az korintusi levelet, azok a szakadások, amelyek körül hírt kap a gyülekezet életében. Az 1 Korintus 11-17-18-ban azt olvastuk, amikor a közöttetek következőkre rátérek, nem dicsérhetlek titeket, mivel nem javatokra, hanem káratokra jöttök össze, mert először is azt hallom, hogy amikor összejöttök a gyülekezetben, szakadások vannak közöttetek, és ezt részben el is hiszem. Nagyon érdekes egyébként a 20. versben az új fordítás, ezt szeretem használni, mert jobban lehet talán érteni a szöveget, és egy rendkívül jó fordításról is van szó. Amikor tehát összejöttök egy helyre, így fordítja a Bibliátok, és valóban így van, nem a koinónia közösség szó van, amely az Isten és az ember közötti megtért hívő embernek az Istennel kapcsolatára vonatkozik, és a keresztények közösségére vonatkozik a Bibliában, ami egy teljesen más kifejezés, a szünergia, biztos erről hallottatok már, ez valamilyen érdekből összekapcsolódni, és egy célányában összetenni, amink van, de azt is jelenti, hogy találkozni. Egy helyre összejöttök, de nincs közösség közöttetek. Tehát látszólag Isten tisztelet zajlik, mert egy helyen vagytok, de nincs közöttetek közösség. És az Úrral való közösségetek is meg van törve. Nem találom közöttetek azt a közösséget, amelyre elhivattatok, amelyben kiválasztatotok az Úrban. Nem valósul meg közöttetek, hanem szakadások vannak a gyülekezetben. És hogyan lehet a gyülekezetben szakadás? A gyülekezetben lévő szakadás már ugye azt jelenti, hogy pártok vannak a gyülekezetben. Tehát már táborok vannak a gyülekezetben. De miből nő ez ki, hogy testvér és testvér között van szakadék. Megszakadt a közösség. Két testvér között megszakadt a szellemi, lelki, testvéri közösség. Valami terheli ezt a kapcsolatot. Ugye a 1 Korintus 1:10-17-ben Pál már beszél a szakadásnak egy formájáról, ahol azt mondja Pál, hogy így szóltok, én Pálé vagyok, én Apollósé, én Kéfásé, én pedig Krisztusé. Tehát már szekcionálódtak, voltak bizonyos érdekcsoportok a gyülekezetben, hogy ki a komoly keresztjén, ki kinek a tanítványa, kit ki merített be, és erre hivatkoztak. Személyekben keresték a megoldást, és személyek szívében született meg a szakadás, személyek között kezdődött a szakadás, ez eszkalálódott, erősödött, növekedett, terebélyesedett, és megjelent a gyülekezeti szintéren a szakadék, a szakadás a testvérek és testvéri csoportok között. Jézus, amikor bennünket hív a közösségre, Pál ezt visszaadja az 1 Korintus 1.9-ben, hű az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre. Na most itt a koinónia szót használja, amely valóban azt a közösség kapcsolatot jelenti, amelyben részesedik valaki abból, ami én bennem van, részesedek abból, ami te benned van, megajándékozzuk egymást, megjelenik a bizalom a kapcsolatban. Ugye, mikor egy szakadás van, mi történik? A bizalmatlanság jelenik meg a kapcsolatban, igaz? Megtörik a bizalom két ember között. Egy házasságban, hogyha szakadás jön létre, akkor mi a probléma? Megszűnik a bizalom a házastársak között. Ha gyülekezetben testvérek között jön létre szakadék, mi történik? Megszűnik valamiroknál fogva a bizalom. Nem bízik benne, gyanakszik. Persze az ördög ezt aztán kihasználja, és nyilván ebben a fajta közösségben benne van a közösségnek a felvállalása is. Tehát korintus értelemben a gazdag felvállalja a szegényt. A szegény felvállalja a gazdag testvérét. Az utcán is. Áldjon meg az ő testvére. Miközben mondjuk húzta a főnökét. Másik meg kocsin ült egyébként, aki szinte az ő rabszolga elhúzott, és oda köszönt a kocsit húzó rabszolgának, csak egy kép, nyilván nem tudom, hogy ez így volt-e, áldjon meg az Úr Jézus testvére. Olyan jó volt, hogy együtt úrvacsoráztunk vasárnap. De nyilván nem erről szólt a történet Korintusban. A szakadásokban van egy áldás, azt mondja Pál. A 19-es versben, mert szükséges, hogy legyenek közöttetek szakadások, a 11. és 19-es versében, hogy a kipróbáltak nyilvánvalókká legyenek közöttetek. Ez nagyon érdekes igevers egyébként. Szerintem Pál, hogy ez elkerülhetetlen, és még azt gondolja, hogy Pál még van előnye is a szakadásoknak egy gyülekezetben. Ugyanis, ha nézzük a korintusi példát, akkor itt bizonyos tekintélyes emberek tábor gyűjtöttek maguknak. Tekintélyesnek számítottak, vagy látszólag tekintélyesek voltak. És létrehoztak egy pártot, egy csoportot, és külön választották a gyülekezeti csoportokat egymástól. Ezekben a helyzetekben, amikor egy csalódás éri a gyülekezetet, esetleg olyan esetekben, amikor valaki látszólag tekintélyes a gyülekezetben, és azt látja, hogy veszekednek, civakodnak. Akkor ugye ez egy kudarc élmény, ez egy csalódottság állapota, nem? Tehát az ember gyülekezetet megzavarja ez, és az ember azt mondja, fú, hát ha ő is így viselkedik, de akkor ki a komoly hívő? Na most ezekben a helyzetekben mutatkozik meg sokszor azok, akik csendesebbek. De sokkal inkább szeretik az Urat, mint a hangosak. Ezekben a szituációban mutatkozik meg, hogy kihez kötődik a szívünk. Hogy emberek tekintélyéhez kötődik a szívünk, vagy Krisztus tekintélye alatt vagyunk. Hogy milyen a gyökerünk? Mibe gyökerezünk? Hogyan gondolkodunk a hitről? Emberek miatt hiszünk? Emberekre nézve követjük Jézust? Vagy Krisztushoz kötődünk, Krisztushoz kapcsolódik az életünk, és ha csalódunk is emberekben, akkor nyilvánvalóvá válik, hogy de jó, hogy az Úrba bíztam. De jó, hogy én a Krisztusnak adtam az életemet, és nem emberek felépített tekintélye, vagy reklám tekintélye, vagy vélt tekintélye, vagy valós tekintélye, amelyen rosszul éltek, vagy visszaéltek, okozott nekem hajótörést a hitben. Tehát ezek a kipróbált emberek elsősorban Krisztushoz kötődtek, és ezekben a viharokban válik nyilvánvaló egy gyülekezetben, akik azok, akik szeretik az Urat. És pont, tehát ennyi. Tehát szeretik az Urat, és nincs más. Nem szeretik a lelkipásztort, szeretik a testvéreket, szeretik a jó dicsőítést, szeretik a jó házi csoportokat. Nem, szeretik az Urat. És kész. A kipróbáltság egyébként azt mondja a magában a görög nyelvben, jelent egyszer megbízhatóságot, hitelességet, tekintélyességet, ebből fakadó tekintélyt, a hitelességből és a megbízhatóságból fakadó tekintélyt, ez az Istentől való tekintély. És hát nyilvánvalóan össze is rakhatjuk, hogy ezek az emberek alkalmasak vezetésre. Mert hitelesek, mert valóban isteni tekintély van az életükben, nem emberek által felépített tekintély. Pál inti a szakadást okozó embereket és a hit dolgában hajótörés szenvedt embereket, hogy térjenek meg. Hogy rendezzék a vétkeiket. Én azt gondolom, hogy ha őszinték vagyunk Isten előtt, és veszünk egy fehér lapot, és fölírjuk egyik, két oszlopot csinálunk, egyik oszlopot fölírjuk, hogy vétek, bűn. És elkezdjük leírni, hogy igen, ebben vétkeztem, Uram. Amikor több kettőn, igaz? Nagyon szépen meg tudjuk fogalmazni. ha tényleg őszinte szíve vagyunk Isten előtt, hogy mi az a bűn, amit elkövettem. Igaz? Egyetértetek ezzel? Tehát meg tudjuk fogalmazni, hogy mi az a bűn, amit cselekedtem, ami nem tetszik az Istennek, amely miatt létrejött a szakadás Isten is közöttem, vagy létrejött a szakadás én közöttem és a testvérem között. Ha őszinte lélekkel vagyunk, és tényleg az Úrban élünk, és a Szent Lélek van bennünk, és megtértünk, és újjászülettünk, akkor ezt mi le tudjuk írni, egész pontosan. A második oszlop egy picit nehezebb. És a második oszlopban nem azt írjuk le, hogy mit vétkeztünk, hanem ki ellen. Ezt is le kell írni. Hazudtam neki, vagy nekik. Becsaptam őt, vagy őket. Gyáva voltam, és ezáltal kárt okoztam neki. Igaz? És itt jön a lényege. Tehát Pál a megtérést erre a szintre teszi. Azt mondja, rendezzétek az életeteket azon a szinten, ahol elkövettétek. És itt már a gyülekezet egészen van bevonva ebbe a szakadásba. Tehát itt már gyülekezet előtt történnek vétkek, bűnök. Tehát teljesen egyértelmű, az első szóban le kell írni, mi volt a vétek. Pártoskodás, hitetlenség, mohóság, kabzsiság, pénzimádat. Sorolhatnám, amit itt a paráznaság, bármi. És a másik oszlopba bekérni, hogy ki volt, akinek én kárt okoztam ezzel a bűnnel. És hogy tudom rendezni? Őszinte töredelme bevallom Istennek, megtérek belőle, és abban a közösségben, ahol én azt elkövettem, ha családommal vétkezek, akkor nekem rendeznem a gyerekeimmel, ha a gyerekeim füle halatára mondok olyat, ami nem kellett volna, akkor a gyerekeimnek is előtt is rendeznem kell, és a feleségemmel is rendeznem kell. Amen. Hiába imádkozok én otthon a szobámba, hogy bocsáss meg, Uram. Addig nincs rendezve, a kapcsolatunk nem áll helyre. A szakadék megmaradt közöttem és a feleségem között, és közöttem és a gyerekeim között. De azt mondtam, hogy indulatos voltam, és ezzel kárt okoztam a feleségemnek, kárt okoztam ennek a gyerekemnek, meg ennek, mert ő volt ott, akkor mi a helyén való? Bocsáss meg, amit kárt okoztam, megtérek, és szeretném a Szent Szelem által türelmi gyümölcsét teremni. És akkor oda megyek a feleségemhez, ehhez a gyerekemhez, ehhez a gyerekemhez. És azt mondom, bocsáss meg, drágám, bocsáss meg, kedveseim, mert vétkeztem. És mi történik? Helyreáll a bizalmi viszony. A csalódásból bizalom kezd épülni. Attól függ, hogy mennyi ideig és milyen mélységű szakadék van közöttünk, hogy fel legyen ezt öltve aztán, és a bizalmi deficit, amely létrejön, az kiegyenesedjen. Tehát Pál megtérésre hívja, rendezésre hívja, hogy ne csak összejöjjenek egy helyre, hanem közösségük is legyen. És ugye igaz, milyen fájdalmas dolog az, amikor valaki eljön Isten tisztelet, és úgy érzi, kívülálló? Főleg ugye nem azoknak szól ez elsőben, akik még kívülállók, és közelednek, hogy belülállók legyenek, mert őket hívja az Isten, hanem leginkább azok számára borzasztó ez, akik valamikor belül voltak. És most eljönnek, és mégis úgy érzik, hogy kívül vannak. De van megoldás. Pál azt mondja, hogy ne legyen szakadás közöttetek. Rendezzétek el a dolgaitokat. Hogy meggyógyuljanak ezek a kapcsolatok. Hogy begyógyuljanak a sebek. De enélkül, hogy nincs kitisztítva egy seb, nézhetünk egymás szemére, és még meg is puszíthatjuk egymást, áldjon meg az Úr testvére, meg is öledjük egymást, akkor is ott van a szakadék. Igaz? Így van? Nem gyógyul meg a kapcsolatunk, amíg nem nézünk egymás szemébe, és nem leszünk őszinték. De nyilván először Isten szemébe kell nézni. Az első is. Aztán pedig be kell nézni azoknak a szemébe is, akik ellen vétkeztünk. Nekem örömteli volt, hogy például a gyülekezeti órákon voltak ilyen szembenézések is a gyülekezettel, akik úgy érezték, hogy tartozik Isten népére. És majd meglátják az úrvacsorai közösségben, hogy mennyire tartozik Isten népére, és mi. Milyen fontos rendezett viszonyban lenni a gyülekezettel. Szóval itt volt az agapé étkezés problémája Korintusban. A 20-tól 22. versig olvastuk, hogy amikor tehát összejöttök egy helyre, és nagyon jól fordítja a Bibliánk, hogy összejöttök egy helyre, azaz nem közösségbe vagytok, hanem összegyűltök egy helyre. Nem lehet úrvacsorával élni. Döbbenetes, gondoltok bele, eljutott addig a pontig a gyülekezet, hogy azt mondták, gyerekek, így ne úrvacsorázzunk. Tehát hagyjuk a színészkedést, tehát a gyülekezet vezetői közül voltak, akik felálltak, és azt mondták, hogy nem. Tehát így ne úrvacsorázzunk, mert ez hazugság az egész. Hát az úrvacsora lényege a közösség. Istennel való közösség és a testvéri közösség, szövetség. A többi az kamu, ha ez nem valósul meg, az kamu. És ha vannak szakadások, törések emberi kapcsolatokban, akkor azt helyre kell tenni. Mindjól lesz, amit a Biblia. Jézusnak a tanításában ezt olvassuk, igaz? Egyértelmű? És ezzel Pál segíteni akar egy gyülekezetet, hogy az a rendkívüli teher, amely a kapcsolatok megtörésé miatt van a gyülekezeten, az attól felszabaduljanak. Ez nem negatív dolog, ez pozitív dolog. Pásztori szolgálata van Pálnak a gyülekezet felé. És akkor azt mondja, hogy az evésnél mindenki a saját vacsoráját veszi elő, és egyik éhezik, a másik pedig megrészegedik. Hát nincs házatok, hogy ott egyetek és ígyatok, vagy megvetitek az Isten gyülekezetét, és megszégyenítitek azokat, akiknek nincsen. Mit mondjak erre? Dicsérlek ezért titeket? Nem dicsérlek. Azt mondja, Pál, nem tudod dicsérni ezért. Hát ez probléma. A korai egyházban volt egy szokás, amely megmaradt a mai egyházban, és ritkában gyakoroljuk. Ott gyakrabban éltek ezzel, főleg a társadalmi viszonyok miatt is szükséges volt. Tudjuk jól, hogy magában a jeruzsálemi gyülekezetben is gyakorolták az agapé közösséget. Az agapé közösségnek a lényege szeretett vacsora volt. A agapé az Istentől nyert szeretett feltétel nélküliségét jelenti, ami azt jelenti, hogy akinek jobb módú volt, és a szíve helyén volt, az többet hozott a vacsorához. Tehát több ételt hozott, többnek is elég volt. Aki pedig szegényebb volt, szerényebb volt, szerényebb módon tudott hozzájárulni, berakták egy helyre az ételt, és együtt étkeztek. És mindenkinek elég volt. Isten megáldotta ezt a közösséget, aki többet hozott, azért kevesebbet evett, aki keveset hozott, az is jól tudott lakni. És ez az agapé közösség egy nagyon kedves dolog volt, és korai egyházban gyakorolták, és a korai egyházban az agapé közösségnek volt a része az úrvacsorai közösség is. Tehát ebben az agapé vacsorának egy részében törték meg a kenyeret, és üritették a poharat, emlékeztek meg az Úr testének megtöretéséről, és a vérének kifolyásáról. Az ő parancsa szerint. És ennek a vacsorának a kereteit szentségtelenítik meg gyakorlatilag a korintusiak, és válik ez a vacsora egy lakomává, egy zabálássá, és messze nem beszéltünk agapéról, a feltételekű szeretetről, hisz a szegények olyan mértékben lettek kizárva ebből a közösségből, hogy egy idő után már nem is mentek el. Tehát már nem mentek el az Isten tiszteletre. Ezért mondja Pál, hogy várjátok meg egymást. Tehát simán elviselitek, hogy azt mondja, nem jönnek el a szegények, és azt mondják, na végre, megszabadultunk tőlük. És zabálhatunk. Mások meg ugye a végén az igének lehet látni, hogy rárondottak a agapé közösségre, hogy nekik legyen. A mértéktelenség. Erre mondja Pál, hogy figyeljetek már, hát nem tudtok uralkodni magatokon, akkor egyetek otthon. Hogy ne egy ilyen mértéktelen módon roncsatok rá az asztal közösségre, az ételre. Igen. Az úrvacsora jelentősége. Ugye ezt tudjuk, hogy itt jelentősét vesztette az úrvacsorai közösség, és Pál beszél arról, hogy ezt helyre kell állítani a gyülekezetben. A 23. versben azt mondja Pál, hogy az Úrtól vette, amelyet át is adott a gyülekezetnek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyeknél elárultatott, vette a kenyeret, hátadva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely téretetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre, mert valamennyiszer eszitek a kenyeret, és isszátok a poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Tehát Pál világossá teszi maga az úrvacsorának a célját. Az úrvacsora célja tehát nem az, hogy az úrvacsorától tartózkodjunk, hanem az Úr Jézus azért rendelte az úrvacsorát, hogy megéljük benne a közösséget. Az úrvacsora nem kizár megtért újjászületett hívő gyülekezeti tagokat, hanem éppen meghívás. És aki megveti az úrvacsorai közösséget, az megveti azt, aki ezt szerezte. Megveti a gyülekezet közösségét, de megveti Krisztust is. Aki tartózkodik az úrvacsorától, ahelyett, hogy megtérne, és a repedéseket, szakadékokat rendezni, a vétket rendezni, az egy dolgot tesz. Megveti az Úr testét, a gyülekezetet, megveti a Krisztus áldozatát, és megveti Krisztus magát, aki szerezte az úrvacsorát. Mert nem megtérni akar, hanem a bűnben maradni. Nem rendezni akarja vétkét, hanem tartózkodni akar az úrvacsorától. Azaz, kivonja magát a közösségből. Tehát a legfontosabb dolog, hogy az ember bánja meg a vétkét, ha hívő emberről van szó, rendezze a kapcsolatait, hagyja el a bűnt, és hozza rendbe a kapcsolatait. És erre ugye Pál ad egy tanácsot a Róma 12-18-ban. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Mit mond Pál? Azt mondja, hogy tegyél meg mindent, amit rajtad áll. Böjtöljél, imádkozzál, könyörögél. Ha kell, menj el. Tehát ez az ége nem felment bennünket a kapcsolat rendezésétől, hanem azt mondja, hogy tudomásul kell venned, hogy vannak korlátaid. És ha apád és anyád elhagy, és nem szeret, és megvet téged, akkor a földön kúszhatsz a kegyékért, akkor sem fognak szeretni téged. Tehát nem jelenti a tisztelet az, hogy megsemmisüljél, mint ember, ha ők egyszerűen elutasítanak és megvetnek téged. Igaz, hogy a másik ember, a szomszédod, vagy akár egy testvéred is megvet téged, nem akar neked megbocsátani. De te megtettél mindent, böjtöltél, imádkoztál, elmentél, próbáltad rendezni. Tehát a magad részéről belefektetted, ami az Isten lelke által a szakadék elrendezés érdekében lehetséges. És valljuk meg őszintén, élünk át csodákat, igaz? És megint az a fontos dolog előjön itt is, amit Pál megért, hogy a Szent Szellem által, és amiről szólt a bátorítás, hogy az Isten tudja a szíveket megváltoztatni. Tehát rongyosra beszéltem a számat, ha Isten szelleme nem támogatja a szavaimat, ha Isten szelleme nincs jelen, amikor beszélgetek az én testvéremmel, vagy az én családtagommal, rokonommal, vagy a szomszédommal, vagy a munkatársammal, osztálytársammal, tanárommal, hogy rendezzem vele a viszonyt. Én átéltem azt, hogy egy nagyon kemény szívű ember, aki évekig, évtizedekig képes haragudni, én vétkeztem ellene, fiatal keresztényként. Nem vagyok büszke rá, de adtam neki egy sallert. Bocs. Ez azért volt, mert addig húzott, hogy ennyire kitellett a néhány hónapos kereszténységemből. Bocs. De én voltam olyan rosszul. De én éreztem magam olyan rosszul. Rám szakadt a bűnöm olyan mérhetetlen módon. És azt mondom, Uram, bocsáss meg nekem, hát mit tettem? Hát ezt az embert én eltaszítottam tőled. Hát én beszéltem neki rólad. Hát minimum, hogy bocsánatot kérek tőle, ez nem kérdés, hogy megalázom magam. Nem is kérdés, nem ez a kérdés, hogy én megalázom magam, ez természetes. Az a kérdés nekem, meg tud-e bocsátani? Hát tudom, milyen kemény ember. És könyörülj, Uram, hogy legyen a szíve olyan, hogy meg tudjon nekem bocsátani. Nem azért imádkozom, hogy bocsánat kérek, ez természetes volt, hogy bocsánat kérek, hanem az, aki oda kérdés, hogy az Isten szelleme támogasson engem. És könyörüljön rajtam, meg rajta is, hogy meg tudjon bocsátani. És amilyen módon csak lehetett, megalázkodtam következő napon, amikor találkoztunk, és mondtam, tiszteletlen voltam veled, bocsáss meg. 15-20 év idősebb volt, mint én, ráadásul. De úgy viselkedett, mint egy 6 éves. Ez is igaz. De nem ment fel. És kérlek, bocsáss meg nekem. Tiszteletlen voltam. És tudod, mi történt? Ő kér bocsánat tőlem. Szóval te bocsáss meg nekem, mert húztam az agyarat szándékosan direkt. Erre nem számítottam, hogy a Szent Szellem még túllő a célon, mint amit én kitűztem célon. De Isten szelleme túllépett a célon, és az ember már még tudomásul szerint még nem ismeri az Urat, de remélem megfogja. És már nem ma történt. Látjátok, amennyire tőletek telik, vigyázzunk, ne bújtassuk a saját félelmeinket emögé az ige mögé. A saját büszkeségünket ne bújtassuk emögé az ige mögé. A saját rosszul felfogott gondolatainkat ne bújtassuk emögé az ige mögé. De nyerjünk bátorítást ebből az igéből, hogyha én ezt megtettem volna, és ő nem bocsát meg, nem tudok mit csinálni. Akkor onnantól kezdve hordozom annak a terhét, ami az én vétkem miatt jelentkezik abban a közösségben. Igaz? Nekem az Úr megbocsátott, akkor adni fog nekem erőt ahhoz, hogyha vétkeztem, akkor ez a megromlott kapcsolatnak a terhét fogom hordozni, amit én tettem tönkre. Így van? Vetés, aratás. De az Úr kegyelmes volt hozzám. Nem terhelt felettébb. Azóta ilyen nem történt, jelzem. Tehát, csak ilyen Káó királynak vagy Káó királyként tűnnék fel a gondolataitokban, tehát nem erről szól a történet. Jó, hát nem mondom, hogy ott tartok, mint Mózes, hogy a világ legszédebb embere vagyok, de ő 80 körül jutott el eddig a szintig, még egy kicsit rá is húzott azért ott a pusztába. Tehát. Na, maradjunk ennyiben, de nem bújjak el mögése. Mert Krisztus a példánk. Oké. Jézus, amikor az utolsó óráit töltött ezen a földi életben a tanítványaival, már a megfeszítés előtt, mert ugye tudjuk, hogy utána a feltámadás után még 40 napig itt volt. Mit tartott legfontosabbnak? Mi volt a legfontosabb, amit még tett, amikor a tanítványai volt együtt? Úrvacsorázott velük. Tehát ugye azt mondja, vágyom, azt mondja Jézus, tudta, hogy sok konfliktus terheli már a kapcsolatát a farizeusokkal, ezért megszervezte a felházban a helyet, ahova éjszaka mentek be, ugyanis a széder vacsora az éjszakai vacsora volt, zsidó szokás szerint, és azt mondja, vágyom. Lukács így írja 22:18-ban, mert mondom nektek, hogy nem iszom mostantól fog a szőlődő terméséből, amíg el nem jön az Isten országa. Egyrészt vágyott arra, hogy úrvacsorázzon a tanítványaival, ez nagyon fontos ez is. Másrészt azt mondja, arra is vágyom, hogy újra úrvacsorázzon veletek, amikor az Isten országa eljön. Csak ennyire volt fontos Jézusnak az, hogy a valódi közösséget megélje azokkal, akik szeretik őt. És akik a szeretetét nem megvetették, hanem elfogadták. Érzitek a súlyát ennek. Az utolsó közösség, az utolsó találkozás, az utolsó momentum, amikor még együtt van a tanítványaival, ez az úrvacsorai közösség, ahol megmossa a tanítványok lábát, ennek a vacsora keretében tudjuk. És utolsó tanításait elmondja János evangéliumában a 13. fejezettől olvassuk azokat a tanításokat, amelyeket még ezen az estén elmond a tanítványainak. Tehát előre tekintve is egy reményteli dolog, Jézus vágyakozik arra, hogy vele együtt úrvacsorázzon az Isten országában, és eközben pedig azt mondja Pál, az Úrtól vettem, azaz átvettem az apostoltársaimtól, szívemre tette az Úr, olyan, mint az Úrtól vettem volna, milyen fontos az úrvacsorai közösség. És azt mondja, én ezt így is adtam nektek át. Hogy amikor úrvacsoráztunk együtt, én így voltam közöttetek, ez a lelkülettel, ezt tanultátok. Ezt tanítottam nektek. És Krisztus ugye vágyik ebben az úrvacsorai közösségben a személyes találkozásra, a személyes közösség megélésére, és a valódi személyes találkozásra is vágyik az Úr, amikor majd színről színre láthatjuk őt. Aztán itt van az úrvacsorában a Jézus áldozata. A Péter levelében, az 1 Péter 1.20.21-ben azt olvassuk, a világ teremtés előtt ő már kiválasztatott, de az idők végén jelent meg ti értetek. Akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység legyen. Tehát Krisztus, amit tett értünk, az már egy eldöntött dolog volt. Hogy odaáldozza magát, és az áldozatára emlékezésképpen hagyja nekünk ezeket a szimbólumokat, az erőteljes szimbólumokat, ez egy eleve eldöntött dolog volt. Eleve eldöntött dolog volt, hogy a teste meg fog törni, ami vétkei miatt, és eleve eldöntött dolog volt, hogy a vére ki fog folyni, mint engesztelő áldozat a bűneinkért, és a szövetség vére, hogy mi megbocsátást nyerjünk. A kenyér megtörése, mint szimbólum az úrvacsorában, a Krisztus testének megtörését jelenti. Hogy megtört a teste. Mélységes szenvedés járt az ő testét. Szenvedéseiből tanulta meg az engedelmességet. Végigment az úton. Érted és értem. A pohár pedig abból a szempontból lényeges, hogy ahogy a pohárból kiömlik a bor, úgy ömlött ki Jézusnak testéből a vér, és úgy szerzett bűnbocsánatot és új szövetséget a benne hívők számára. Már az Ószövetségben megjelenik ennek a új szövetségnek az ígérete Jeremiás proféta könyvében, a 31. rész 31-32-ben. Eljön az az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amilyet őseidekkel kötöttem, amikor kézzel fogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről. De ezt a szövetséget megszegték, pedig én voltam uruk, így szól az Úr. Hanem ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával fog kötni, ha eljön az ideje, így szól az Úr. Törvényemet a belsőjükbe helyezem, szívükbe írom, én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. Belső meggyőződésük lesz, és Isten népévé lesznek, szövetségeseim lesznek, hozzám tartoznak, sőt, gyermekeimmé fogadom őket. Ez már megjelenik az Ószövetség ígéretekben, és erre mondja a Péter, hogy az idők már a teremtés kezdete előtt eldöntötte az Isten, hogy őre fogja adni a fiát, Krisztust, és amikor mi megemlékezünk az úrvacsorában, erre csodálkozhatunk rá. Hogy az Isten fia eljött, az Istentől rendelt módon, amelyet már az én teremtésem előtt, mielőtt én a földre születtem, sőt, mielőtt a világ lett, elgondolta, hogy értem, oda fogja szentelni magát, Krisztus, és az Atya is ezt eldöntötte. És amikor úrvacsorázok, megemlékezem róla, hogy ez értem történt. Hogy így lehet vele közösségem az élő Istennel. Hogy lehetne hátat fordítani az úrvacsorai közösségben Krisztusnak, Istennek. Az Úr vacsorai közösség, a közös étkezés szintén nagyon fontos jelentőséggel bír, meg bírt is. De amikor valaki együtt étkezik, tehát valaki meghív valakit az asztalához, az otthonába, hogy ott biztos, hogy nem háborúznak. Igaz? Tehát nem a háborúságról van szó, hanem a befogadásról van szó, és a megosztásáról, nem csak az otthonomnak, és nem csak az ételemnek, hanem az otthonomnak és a szívemnek is. Tehát az úrvacsorai közösségben mindenképpen egy fontos jelentőség van, ennek az asztal közösségnek. És éppen ezért lényeges, hogy Júdás a széder estén csak egy darabig bírta. Nem bírt ott maradni. Miért? Miért nem bírt? Majd mindjárt megnézzük, hogy mikor ment el. Megértésem szerint, de nem csak az enyém szerint. Miért nem bírt ott lenni Júdás az úrvacsorai közösségben? Mert nem volt közösségben Jézussal. Miért nem volt közösségben Jézussal? Mert megszakadt a kapcsolat. Szakadás volt Jézus és közötte. Ő már eldöntötte, hogy elárulja a mesterét. Ő már azon gondolkodott a vacsora alatt, hogy hogy tudna kimenni, és a pénzért megtenni, amit vállalt. Már sugta az ördög neki. Már az ördög hatalmat volt, már a démonok befolyásolhatott. Maga a sátán sugalmazta neki, hogy mit tegyen, majd birtokba is vette testét. Megszállta maga a sátán. Miért nem tud valaki közösségben lenni Krisztussal? Mert nem, a Szent Szelleme hallgat. Hanem az emberi elképzelései befolyásolják, és tudjátok, milyen veszélyes? Csütörtökön próbáltam erről beszélni, és ma Tamás is szólt egy pár szót, hogy amikor azt hiszük, hogy Isten szelleme szól hozzánk, de meg se vizsgáljuk, hogy az nem ige szerint van. És a Szent Szelleme nem szól nekünk az ige ellenére. Tehát a Szent Szelleme neked nem mondja azt, hogy menj el az úrvacsoráról. Ez biztos. A Szent Szelleme tudod, mit mond neked? Ha ráfigyelsz, hogy térd meg. Rendezzel a bűnödet, és rendezzel a kapcsolataidat. Ezt mondja a Szent Szelleme. Aki te azt mondja neked, hogy menj el az úrvacsoráról, az nem a Szent Szelleme. Az a gonosz szellemek. És sorolhatnám, hogy hányszor lehet olyan, hogy beveszünk az agyunkba valamit, és azt mondjuk, hogy Isten mondta. Holott nincs közösségünk az Istennel. Isten pedig csak ahhoz tud szólni, akivel közösségben van. És az Istennel a közösségnek az egyik nagyon fontos szimbóluma és helye éppen az úrvacsori közösségről való megemlékezés helye. Amikor kifejeződik, hogy Uram, én téged választottalak. Nyilván itt azokról van szó, akik megtértek, újjászülettek, és a hitvalló bemerítésben részesedtek, és csatlakoztak egy helyi gyülekezethez. Az első baptisták, anabaptisták pontosan egy hittételük volt, hogy azokkal úrvacsoráztak együtt, akik helyileg el voltak kötelezve a helyi gyülekezetben, és bemerítkeztek már. A János 13.30-ban olvasok, hogy miután tehát elfogadta a falatot Júdás, azonnal kiment, már éjszaka volt, és ugye másként mondja, bement a sátán. Hogy milyen falatot fogadott el, mindjárt megnézzük. A zsidó lexikon szerint maga az az este, amely előképe volt az úrvacsorai alkalomnak a zsidók között, ugye a páska vacsora, vagy a széder este, az ünnepi hétnek az estéje volt. Azt mondják, hogy a zsidó lexikon így ír erről. A széder a legmeghittebb zsidó szertartás, melyet a Pészáh ünnep első két estén tartanak családi körben. Kivel vette Jézus az úrvacsorát? Az anyukájával, meg a féltestvéreivel? Kivel vette? Mire vágyott Jézus? Kivel vegye az úrvacsorát? Az anyukájával, meg a féltestvéreivel? Kivel? Vágyom arra, hogy veletek. Kivel vágyik az Úr Jézus újra úrvacsorázni? Veled, igen, igen. Velem, azt mondja, igen, a tanítványaival. Tehát az úrvacsorai közösségben Jézus világossá teszi, hogy van egy földi, vérszennyi kapcsolatrendszernél magasabb rendű kapcsolatrendszer. Mert a földi, vérszennyi kapcsolatrendszer ideig való, a mennyei, testvéri kapcsolatok pedig azok örökkivalók. Jézus világossá teszi, hogy az úrvacsorában egy olyan kapcsolatrendszerben úrvacsorázunk, amely sokkal értékesebb a szülőknél, a testvéreknél és a rokonoknál. Nem arról szól Jézus, hogy ne szeressük őket, ne imádkozzunk értük, de arról szól, hogy ezekkel leszünk együtt a mennybe. És azokkal a hívő rokonai, azokkal a nem hívő rokonaink, akik ha nem térnek meg, nem leszünk velük ott a mennybe. Ez a kapcsolat egy örökkévaló kapcsolat, amit itt teszek, az örökkévalóságba fektetem be, és annak a hitnek a kinyilatkoztása, hogy én hiszem, hogy üdvösségem van, és az én testvéremben leszek a mennybe. És Jézus is ezt tette. És ebben mutatott nekünk példát. Eszünkbe jut, mikor Jézusnak mondják, hogy íme anyád és testvéreid, mikor elmentek, hogy hazavigyék, mert azt hitték, begolyózott. Mit mond Jézus? Azok az én anyám és testvérem, fitestvérem, nőtestvérem, akik hallják, hallgatják az én tanításomat, és megtartják azt. Azok tartoznak hozzám. És majd hála Istennek megtért Mária is, megtértek Jézusnak a féltestvére is, és akkor már hozzá tartoztak. De addig rokonai voltak, de nem tartoztak hozzá. Egyszerű példa. Ki lesz melletted, amikor ne így legyen, de fikció. Ki van amellett, akit megcsal a férje? És az ige szerint kell majd, hogy tanácsot kapjon. Hogy mit tegyen ebben a helyzetben? Kitől fog tanácsot kapni? A világi rokonaitól? Barátnőitől? Munkatársaitól? Ki fog neki tudni segíteni? A hívő testvérek. Senki más nem fogja azt mondani neki, hogy figyelj, van megbocsátás. És lehet rendezni. Ezt nagyon nehezen fogják mondani neki, de ha mondják is, nem lesz eszközrendszer. Nem ismerik a bűnbánat. A bűnvallás, az Istennel való kapcsolat helyreállítása és az emberi kapcsolat helyreállításának alapigéit, amely a Krisztusból nyerhető megbocsátásból fakad, mint viszont megbocsátás másoknak. Nincs ilyen. De mondjuk az iszlám világot. Ki fog segíteni annak a fiatalnak, vagy anyának, vagy férfinak, nőnek, leánynak, aki megtér egy iszlám országban? Ki lesz, akire számíthat? Csak a testvérei. Senki más. Szellemi módon, szükségekben csak a testvérettől fogsz tudni kapni olyan segítséget, amely Isten szerinti segítség. Ami túlmutat a emberi dimenziókon. Én nem mondom azt, hogy szülőktől van segítség, nem jó, nem áldás, akik nem hívők, azok gonoszak, nem erről van szó, nem erről beszél. Nem a családi, természetes, vérszerinti kapcsolatokról, nem arról beszél, hogy ez rossz. Vagy hogy van egy hívő asszony, és van egy nem hívő férje, akkor már gonosz. Nem. Pont azt mondja az ige, hogy ha a hívő asszony vagy, és nem hívő férjed van, akkor szeresd őt. Szeresd oda Krisztushoz. Mutasd neki jó példát, és által pedig megszentelődik mind a nem hívő férjed, vagy nem hívő feleséged. Pontosabban a Krisztus még nem ismerő férjed, Krisztus még nem ismerő feleséged, vagy gyermekeid is, akik egy háztartásban vannak veled, és még nincs ugye személyes döntési lehetőségük. De imádkozhatsz értük, és Isten tud munkálkodni a szívükben. Tehát egy erősebb kapcsolatról van szó. Röviden, csak néhány dolgot erről a vacsoráról. Egyébként van egy nagyon jó írás a weboldalunkon az úrvacsoráról, ahogy ezt Jézus megélte, olvassátok el, János írta. Szerintem az jó lesz, tehát amit most elmondok, néhány tőmondatban, ott szépen össze van foglalva, tehát azt meg tudjátok nézni a weboldalunkon. 4 pohár volt, amit ürítettek a széder estén, ezen a vacsorán. Az első pohár ürítése előtt áldást mondtak, vagy hálát adtak, ez volt a kiddus ima. Majd egy tál vízbe ugye megmosták a kezüket, és zöldségeket mártottak sós vízbe. Ez mai napig is így gyakorolják egyébként a zsidók. Tudomásom szerint még nem vettem részt ilyen vacsorán, tehát én is csak olvastam. Sós víz annak a szimbóluma náluk, hogy mennyi könnyet hulladtak Egyiptomban a rabszolgaságban. Erre emlékezés. A könnyekre, a fájdalomra. És egy ilyen ima hangzik el. Áldott légy te, örökkévaló Istenünk, a világ királya, ki a föld gyümölcsét teremti. Aztán a házigazda kettétöri a középső meceszt, vagy kovásztalan kenyeret. 3 kenyér van az asztalon, a papi, Izrael népének papi részére, a levitákra és Izrael népének fiaira emlékeztet a három kenyér. A középső kenyeret veszik ki, törik ketté, és ezt a fél kenyeret félreteszik. Egy fontos dolog. Az első pohárnál, pohár után. A három kovásztan kenyér közül. Aztán jön a második pohár. Ebben, amikor a poharat megtöltik, ebben a részben emlékeznek vissza a történetre, amikor Isten kiment őket Egyiptom földjéről, amikor a pusztító angyal ugye megkíméli azoknak a házait, akiknek a bárány vére föl van festve az ajtófélfára, mint engesztelő áldozat az ő életükért, és megkíméli az életüket a zsidóknak, és Isten erős kézzel hozza ki őket Egyiptom földjéről, megemlékeznek a csodákról. Ebben a részben hozzászólni is lehet. Bizonságokat tesznek, elmondják, hogy ki hogy élte meg, mit jelentett neki ma ez a történet. Tehát nyilván függ attól, hogy milyen ennyire élő a hit ebben a dologban, de ugye ma is a zsidóknak is, és pogányoknak is Krisztus által van megváltás és örök élet. Krisztusba vetett hit által lehet üdvözülni zsidóknak is. Ez az evangélium igazsága. Aztán a szakasz végén, amikor erről megemlékeztek, kiürítik a második poharat. És ez az a pont, amikor a két és fél kovásztan kenyeret a házigazda széttöri, és kiosztja a ott lévőknek. Imát is mond, áldott légy, te örökkévaló Istenünk, a világ királya, ki kenyeret ad nekünk a földből. És így folytatja, áldott légy, te örökkévaló Istenünk, a világ királya, ki megszentelt minket parancsolataival, és meghagyta minékünk a meccesz evését, vagy a kovásztalan kenyér evését. Tehát darabokra törje, amikor az imát elmondja, darabokra törje a kenyeret, és odaadja, szétosztja. Aztán a házigazda keserű füvekből vesz egy olajbogyónyi nagyságút, és bemártja a mártásba. Ez egy barna mártás, amely az egyiptomi agyagra emlékeztet, amelyből a téglát vetették, a rabszolga munka, és ezt a falatot megeszi a házigazda. Valószínű, hogy ez a házigazdának járó falat, aki vezette a széderesti vacsorát, ezt adta oda Júdásnak, ami a házigazdát életében minden esetben. Ez egyik lehetőség, de itt még ezen a ponton az is megtörténik, hogy a többiek pedig vesznek keserűfüveket, és két kovásztan kenyér darab közé veszik, és megeszik ezt a kenyeret. Az is lehet, hogy ezt a darabot adta már Jézus oda jelezve, hogy akkor ő kiszolgálja Júdást, és evett ebből a kenyérből, és belement a sátán, és eltávozott a széder estéről. És itt jön a harmadik pohár. És amikor már valószínűleg, sőt, én úgy látom, nem volt ott Júdás, nem bírta a közösséget, mikor megették ezeket a darabokat, kenyérdarabokat, jön a harmadik pohár, és a házigazda előveszi a fél meccesz darabot, a fél kovásztan kenyér darabot, amit félretettünk ugye az elején, és ebből ő tör mindenkinek egy darabot, és harmadik pohárnál ezt odaadja. Valószínűleg, hogy ekkor hangzik el Jézusnak a úrvacsori igéi, hogy mikor megtört ezt a fél meccesz darabot, ami emlékeztet a szabadításra, a megváltásra, az áldozatra, áldozati bárányra, akkor valószínűleg akkor mondta, hogy íme az én testem, egy téletetek megtörhetik, ezt se kegyétek, van nyésze, esztek az én emlékezetemre. És vette ezt a harmadik poharat, és körbeadta, és azt mondja, az én vérem, az új szövetség, ezt se rekedjétek, valami nyésze, iszátok az én emlékezetemre. Tehát valószínűleg ekkor hangzik el ezen a zsidó vacsorán az új szövetségnek az igéi, mint jelezve, hogy lezárul az ó, és egy új kezdődött, betelt Jeremiás próféta szava, beteltek a proféták kijelentései, új szövetséget kötök mindazokkal is. Akik új szövetség részesei vagytok, emlékezzetek meg erről. Tehát minden új szövetségi keresztények elrendelt, hogy rendszeresen úrvacsori közösségben emlékezzen meg azon megtört testéről, kifolyt véréről. Ez mindig a történelem folyamán a keresztényeknek rendkívül fontos volt. Azért tartottam szükségesnek, hogy ma beszéljünk erről a gyülekezetben. Hogy a gondolkodásunk tisztuljon. Hogy értsük a súlyai dolgoknak, hogy milyen szimbólumokat hagyott ránk Krisztus, ki hagyta ránk, és milyen mély üzenete van ennek. És a végén a negyedik poharat ürítették, illés poharának nevezik zsidók ezt a negyedik poharat. Ugye, hogy az eljövendő messiás Mesiásra emlékeznek, Illés, aki előkészíti a Mesiásnak az érkezését, és nagyon érdekes a utolsó dicséret, amelyet énekelnek. Egyébként a weboldalon lévő cikkben szépen a halél zsoltárok is ott vannak, amit énekeltek a különböző események kapcsán, vagy énekeltek Jézusék, amikor kimentek az olajfák hegyére. Ez mind-mind benne van, benne volt a zsidó liturgiában, és ezt Jézusék meg is tették, így dicsőítették Isten az atyát. Azt mondja, így zárul ezzel a dicsérettel, jövőre az újjáépült Jeruzsálemben. Ezzel a dallal zárják a zsidók, ugye, egy reménység. Hát így. Hát nem biztos, hogy ez bejön, de ugye ez a reménységgel zárul maga, egy dicsérettel zárul az úrvacsorai, pontosabban a széder vacsora este. No, tehát akkor egy ilyen rövid, ilyen kis, nem is történelem, mert ez mai liturgia is egyébként, legalábbis tudtam ma, de hát keresztény vagyok, előtte meg pogány voltam, tehát ebben a dolgban csak tanulás által lettem én is beavatva. Az utolsó gondolatom Jézusnak a záró, pontosan a pálaposnak a záró szavaival, részzáró szavaival zárnám én is. Azt mondja itt az apostol a korintusi gyülekezetnek a 11.27-től. Azért, aki méltatlanul leszi az úr kenyerét, vagy issza az úr poharát, vétkezik az úr teste és vére ellen. Vizsgálj meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Az úrnak testét ugye két dolgot jelent. A Krisztus megtört testét, kifolyt vérét veti meg, másrészt pedig a Krisztus testét, a gyülekezetet veti meg. Mind a kettőt jelenti, aki méltatlanul veszi magát az úrvacsorát. Tehát, de ne csak eddig jussunk el, hanem ez azt jelenti, Pál arra bátorít, hogy méltó módon vegyétek. Tehát éljetek a kegyelemmel. Valljátok meg bűneiteket. Alázzátok meg magatokat Isten hatalmas keze alatt. Térjetek meg a bűnökből. És te írjátok a második oszlopot is tele. Ha van olyan, akit érintett ez a vétek bűn, akkor azzal is rendezzétek. Ugye azt szoktuk mondani, Isten és emberekkel rendezett viszony. Bűnvallás, bűnbánat, bűnvallás, a bűn elhagyása, és a másik, ez az Istenvel kapcsolat rendezése, és a másik oszlop, amiről beszéltünk pedig, hogy mellé tudsz írni, össze tudod húzni, hogy ez ezt érintett az én vétkem, előtte történt, őt bántottam meg, neki hazudtam, őt csaptam be, ő vele voltam, ilyen vagy olyan, stb. Ha van ilyen, ugye van ilyen, és ebben Isten lelke ad bölcsességet is. Kegyelmet. Hadd zárulj az Isten tiszteletünknek ez a része is ezekkel az igékkel, amelyre Pál mond, hogy együk hát méltóan az Úr testét, nek emlékhegyét, és igyük hát méltóan az ő poharát, mint az ő testét. Csendesedjünk most el, és imádkozzunk. Drága Úr Jézus, próbáltam valamit elmondani, átadni abból, amit szívemre helyeztél, és tudom, hogy ez sokkal kevesebb annál, mint ami a valósága és mélysége annak, amit te adtál. Bárcsak drága lelked által szívünkbe írnád szavaidat is. Bárcsak új szövetség hívőként élnénk, mint akikről azt mondod, hogy törőjemet a szívükbe írom. A szívük bensejébe lesz a megértés, a kijelentés. És ebből fakad a megértés, az értelem, ebből fakad a szó, ebből fakad az életvitel, ebből fakadnak a kapcsolatok építőkövei, vagy éppen megtört kapcsolatok rendeződései. Imádkozom, könyörülj meg rajtunk, Uram, hogy ne legyünk megtévesztve, megcsalva önmagunkat, neked tulajdonítva olyan szavakat, kijelentéseket, amelyet te soha nem mondtál, vagy lebeszélve magunkat arról, amit te mondasz, hogy nem akarjuk meghallani, adj halló fület nekünk, adj látó szemet nekünk, adj értelmet, megtérésre való készséget. Imádkozom, könyörülj rajtunk, Uram, hogy növekedjen az értéke az életünkben, a tőled nyert dolgoknak, így az úrvacsorának is. Amen. Amen.